Dicsérjétek az Urat! Úrnak szolgái, dicsérjétek! Dicsérjétek az Úr nevét! Legyen áldott az Úr neve most és mindörökké! Napkelettől napnyugatig dicsérjék az Ő nevét! Magasan fölötte van az Úr minden népnek, dicsősége fölötte van az egeknek. Kihasonlítható Istenünkhöz az Úrhoz, aki a magasban lakik és a mélyben néz, az égre is, a földre is. Fölemeli a porból a nincstelent, és kiemeli a szemétből a szegényt. Az előkelők közé ülteti, népe előkelői közé. Megengedi, hogy a meddő úgy lakjék a házban, mint fiaknak boldog édesanyja. Dicsérjétek az Urat! Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami Urunk, Jézus Krisztustól. Amen. Urunk, mennyei édesatyánk, ahogyan énekeltük is, szent lelkedet töltsd ránk ki, mint hajnal harmatát. Urunk, kérünk téged azért, hogy éltess minket. Adj a te lelked által érthető és élhető üzenetet, ami számunkra. Készíts minket, készítsd a szívünket az ünnepre. Nagyon nagy szükségünk van az örömre, a szabadítás örömére. Urunk, szomjazunk, vágyódunk erre. És annyira hálások vagyunk neked azért, hogy ez elérhető, hogy ez a miénk lehet, hogy a te igéden keresztül ma is építesz, vigasztalsz, bátorítasz, lelket öntesz belénk. Urunk, kérünk téged azért, hogy amikor a te igéd elhangzik, akkor nyitottak legyünk arra, hogy befogadjuk, és készségesek legyünk arra, hogy megtartsuk. Urunk, hallgass meg a mi imádságunkat a te hatalmas nevedért. Amen. Kedves testvérek, most az Ó és az Új Szövetségből is szeretnék olvasni igét, ami hiszem azt, hogy építeni fogja a mi lelkünket, a mi életünket. Az elsőt olvasom az Új Szövetségből, Máté evangéliumának a 26. részéből, a 26. rész 17-től a 20-ig terjedő verseit olvasom. Tehát Máté evangélium a 26. rész 17-től a 20. versig. A kovásztalan kenyerek első napján oda mentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, hol akarod megenni a páska vacsorát? Hol készítsük el? Ő ezt válaszolta. Menjetek a városba egy bizonyos emberhez, és mondjátok neki, a mester üzeni, az én időm közel van. Nálad tartom meg a páska vacsorát tanítványaimmal. A tanítványok úgy tettek, amint Jézus parancsolta nekik, és elkészítették a páska vacsorát. Amikor beesteledett, asztalhoz telepedett a 12 tanítvánnyal. A másik ige szakasz, egy kicsit hosszabb ige szakasz, Mózes második könyvének a 12. részéből az első 14 vers. Így hangzik. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén. Ez a hónap lesz az első hónapotok. Ez lesz számotokra az első az év hónapjai között. Mondjátok meg Izrael egész közösségének. Ennek a hónapnak a 10-én vegyen magának családonként mindenki egy bárányt, házanként egy-egy bárányt. Ha a házban kevesen vannak egy bárányra, akkor a legközelebbi szomszédjukkal együtt vegyenek a lélekszámnak megfelelően. Vegyétek számításba, hogy ki mennyit tud enni a bárányból. Legyen a bárány hibátlan, hím és egyéves. Juhot vagy kecskét vegyetek. Ennek a hónapnak a 14. napjáig tartsátok magatoknál, azután este felé vágja le Izrael egész gyülekezeti közössége. Vegyenek a vérből, és kenjék a két ajtófélfára és a szemöldök fára azokban a házakban, ahol megeszik. Még ugyanazon az éjszakán egyék meg a húst, tűzön megsütve, kovásztalan kenyérrel, keserű füveket egyenek hozzá. Ne egyétek nyersen, se vízben főzve, csak tűzön megsütve, és a feje, a lábszárai és a belső részei együtt legyenek. Ne hagyjatok belőle reggelre, ha mégis marad belőle reggelre, azt égessétek el. Így egyétek. Legyen a derekatok felövezve, sarutok a lábatokon, bototok a kezetekben, és sietve egyétek, az Úr páskája ez. Mert átvonulok ezen az éjszakán Egyiptom földjén, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, akár ember, akár állat az. Ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött, én az Úr. De az a vér jel lesz a házakon, amelyekben vagytok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és nem ér majd a pusztító csapást titeket, amikor megverem Egyiptom földjét. Legyen ez emléknap a számotokra, és ünnepeljétek meg az Úrnak nemzedékről nemzedékre. Örök rendelkezés az, hogy megünnepeljétek. Isten tegye áldottá ezeket az igéket, hogy amikor ezeket hallgatjuk és ezeket tanulmányozzuk, akkor igazán életünkre váljanak. A húsvéti előkészítő alkalmainknak a fő témája, maga az, amivel foglalkozunk, az utolsó vacsora, ezért olvastam fel Máté evangéliumából azt a részletet, amikor elkezdődik magának a vacsorának az előkészítése, majd az a pont, amikor este, éjszaka leül Jézus a tanítványaival, hogy elfogyassza azt a páska vacsorát, amit annak idején az élő Isten rendelt az ő népének, hogy ez folyamatosan az ő életének a része legyen, hogy megemlékezik arról a csodáról, arról a szabadításról, amit Isten neki adott. És a mai alkalommal azzal fogunk foglalkozni, hogy ezen a vacsorán, amin Jézus a tanítványaival részt vesz, és ez a vacsora, amire egész Izrael akkor ott készült, és egész Jeruzsálem tömve volt emberekkel, állatokkal, áldozati állatokkal, hogy mi a jelentősége, és mik azok a dolgok, amire talán érdemes lehet odafigyelni, és így adtuk az alcímet a mai alkalomnak, hogy emlékezés a szabadításra. A mai nap az utolsó vacsora azon aspektusával fogunk egy kicsit foglalkozni, azzal a részével, hogy az akkori zsidóság számára, azok számára, akik ott voltak és elfogyasztották ezt a vacsorát, mit is jelentett, milyen szimbólumok állnak mögötte, és mi az, ami ránk aktuálisan hatással lehet. Emlékezés a szabadulásra. Miből is szabadított meg Isten? Miből szabadította meg Isten az ő népét? Isten az ő népét látjuk, hogy Egyiptomból szabadítja meg, és ez a vacsora, a páska vacsora, ennek volt a jele. Ennek a szabadulásnak volt a jele. Amikor évről évre, az első hónapban megtartották ezt a vacsorát, akkor az egész nép kicsitől nagyig arra emlékezett vissza, hogy Isten hogyan szabadította őket ki abból a félelmetes és keserű helyzetből, amiben ők benne voltak. És három dologgal szeretnék most foglalkozni, ami három nagyon fontos dolgot elmond arról, hogy akik ezt a vacsorát ott éppen fogyasztották, mire és emlékeztették egymást pontosan. Mik voltak azok a fogások a vacsorában, amik nélkül nem történhetett meg egy páska vacsora, és mire emlékeztette ez azokat, akik ott jelen voltak. Nézzük csak meg a hosszabban felolvasott részből, Mózes második könyvének a 12. részében, a 8. vers mondja el egy páska vacsora alapmenüjét. Azt, hogy hogyan néz ki egy alap páska vacsora. Ezt olvassuk itt. Még ugyanazon az éjszakán egyék meg a húst, tűzön megsütve, kovásztalan kenyérrel, és keserű füveket egyenek hozzá. Tehát, egyék meg a húst, tűzön megsütve, ahogy itt olvastuk a rendelkezésből, ez legyen vagy egy juh, vagy egy kecske, de legyen egyéves és hibátlan hím állat, és ezt kell meg elkészíteni, és ennek a véréből kell venni, és ebből a vérből kell az ajtófélfára és a szemöldök fákra kenni. Tehát az első dolog, amit elfogyasztottak ezen a vacsorán, az maga a bárány volt. És mi az, amire emlékeztet ez a bárány? Arra emlékeztet a bárány, hogy az életben maradáshoz áldozatra van szükség. Arra, hogy életben maradjanak az izraeli elsőszülöttek, ahhoz szükség van egy tökéletesen elkészített áldozatra. Szükség van áldozatra. Ez az áldozat, ez mindig is része volt Isten népe életének. Mindig is Isten emberei áldozatot mutattak be az Istennek, és később, amikor Mózes a törvényeket Istentől közvetíti a népnek, ott is ugyanígy ezt erősíti meg, hogy a nép bűnéért, az ő szabadságáért valakinek áldozatot kell hozni. Kell, hogy valaki helyettes módon vállalja a halál fizetségét, vállalnia kell valakinek a halált. Ez Egyiptom esetében az elsőszülött gyermekek, legyen az fiatal, idős, de az elsőszülött állatok is mind elhullanak, és milyen csodálatos, hogy Isten választott népének van arra lehetősége, hogy valaki helyette legyen föláldozva. És amikor emlékeznek Izrael népében erre a szabadításra, akkor emlékeznek arra, hogy ők maguk is, az ő életük is a bárány vérén keresztül lett szabad. A bárány vérén keresztül lettek szabadok a haláltól. És kedves testvérek, úgy belegondoltam. Belegondoltam abba a helyzetbe, hogy elkezdik fölkészíteni az állatot. Elvesznek a véréből. Egy izsóppal bekenik az ajtófélfákat. Készülnek. Tűzön sütik. Közben lemegy a nap. És tudják azt, hogy Isten az éjszaka leple alatt végig megy majd Egyiptomon. És minden elsőszülött életét elveszi, ahol nem látszódik a vér az ajtófélfán, a szemöldökfán. Elképzelem azt, amikor a családok, vagy talán két szomszéd család együtt, mert erre is volt itt egy rendelkezés, hogy ha valahol kevesebben vannak, akkor találjanak egymásra, ez egy közösségben megél dolog. Az éjszaka leple alatt mécsesekkel világítva be a szobát, a házat, a lakást. Ebben a helyzetben arra gondolnak, hogy életben maradunk. ez egy dermesztő éjszaka volt. Ez az az éjszaka volt, amikor Izrael népe szembesült azzal, hogy itt nem egy játékról van szó. Itt az életünkről van szó. A szabadságunkról van szó. És ahogy telik az éjszaka, és fogyasztják el ezt az áldozati állatot, elkezdik hallani a sikítást, elkezdik hallani a sírást, a keserűséget, a fájdalmat, ami az ő egyiptomi szomszédaiktól érkezik. Mert tudjuk, hogy voltak szomszédaik. Mert Isten azt mondja, hogy vegyetek a ti szomszédaitokból, kérjetek tőlük aranyat, ezüstöt az útra. Milyen lehetett ebben az éjszakában ott lenni? És kedves testvérek, nem csak akkor, Mózes idejében, nem csak Jézus idejében, de ma is Isten arra kér minket, hogy emlékezzünk. Emlékezz vissza arra a dermesztő napra. Arra a dermesztő napra, amikor átélted akár te magad is, hogy itt most az életed forog kockán. Amikor nyilvánvalóvá vált számodra, hogy az életed, az életben maradásod, az örök életed, az forog kockán. Annak van most a kérdése. És nem mindegy, hogy védett vagy, vagy nem vagy védett. Nem mindegy, hogy ott van a vér az életed bejáratán, vagy nincs. Hogy meg vagy-e pecsételve, hogy vagy-e valakié, akik Istenhez fordultunk, mindannyiunk életében eljött ez a dermesztő éjszaka. A halál tusának, a haláltól való félelemnek, és az életben maradás reménységének ez az éjszakája. És ebben a helyzetben a megmenekülés a bárány vérén keresztül jött el. Milyen csodálatos, mi is találkoztunk már ezzel a kifejezéssel, helyettes áldozat. És most nem szeretnék mélyebben belemenni, hiszen én most sokkal inkább arra szeretném a hangsúlyt fektetni, ami az Ószövetség üzenetén keresztül történt meg. De már akkor Isten jelzett egy nagyobb áldozatra. Jelzett egy olyan áldozatot, ami ugyanígy egy helyettes áldozat. Ami ugyanúgy egy szabadulást ad, életet ajándékoz. És Isten készíti ezt elő. És ez egy tökéletes áldozat. Nem az ózsdiból, az ócskából, a futottak még kategóriájából, hanem egy tökéletes, hibátlan áldozat. Ez nem más, mint Jézus Krisztus, és mi is rajta keresztül lehetünk szabadok. És emlékezzünk rá, emlékezzünk az ő halálára, az ő kiontott vérére, de erről majd holnap többet fogunk hallani. Ezen az emlékezés vacsoráján, tehát az első, ami emlékeztette Isten népét, az a bárány volt. A másik, ami egy nagyon fontos emlékeztető, azt olvassuk, hogy kovásztalan kenyérrel egyék meg ezt a vacsorát. Kovásztalan kenyérrel. Több helyen elmondja ezt Isten igéje, itt a második, Mózes második könyvében, de Mózes ötödik részében is olvasunk, később is olvassuk ezt. Ezt olvassuk itt a második rész, második könyv 12. részében, a 11. versben, így egyétek. Legyen derekatok felövezve, sarutok a lábatokon, bototok a kezetekben, és sietve egyétek. Az Úr páskája ez. Legyetek készen. Ez az az éjszaka, amikor elfogyasztják ezt a vacsorát. Ezen az éjszakán Isten elveszi az egyiptomiak családjaitól az elsőszülötteket, embert és állatot, és még ezen az éjszakán azt mondja a fáraó, hogy menjetek innen, de sietve. Menjetek innen, megadom magam. 9 csapáson keresztül nem voltam hajlandó arra, hogy meghajtsam a térdemet az élő Isten előtt. De most meghajtom a térdem. Sőt, még azt mondja a fáraó, hogy imádkozzatok kegyelemért az életemre. A fáraó összeroskad. Az élő Isten romhalmazzá teszi ezt az országot. És bemutatja, hogy ő az Isten. Nem véletlenül olvastam a kezdetén ennek az alkalomnak a 113. Zsoltárt, hiszen a 113. Zsoltártól egészen a 118. Zsoltárig vannak azok a zsoltárok, amiket egy ilyen páska vacsorán vagy egy széder estén az akkori zsidóságban felolvastak, ebből olvastak részeket, felelgetve. És a 113. Zsoltár arról beszél, hogy dicsőség az az Isten. Ő az, aki kihoz valakit a porból, és fölemel, és megszabadít, és az előkelők közé ültet. Ő az, aki a lehetetlent lehetővé teszi. Ő a mi Istenünk, és dicsérjük őt. Ő az, aki átlátja a mélységet és a magasságot. Ő az, aki számára minden lehetséges. Ő a mi Istenünk. Erről tesz bizonyságot maga ez az egész cselekmény, és ez az Isten szabadítja az ön népét, és ha ő azt mondja, hogy most menni kell, és én szabadítalak, és én most kihozlak téged, akkor ott nincs idő tétovázni. Nincs idő tipegni, toporogni. Nincs idő arra, hogy most átgondoljuk, meg azon gondolkodunk, hogy de mi lesz a gyerekekkel, hogy lesz, így lesz, úgy lesz, amúgy lesz. Felövezve a derekunkat, sarút a lábunkon, előkészülve, sietve. Annyira meghatározó ez Isten népének az életében, hogy amikor azt mondja Isten, hogy szabadításom következik, most vezetlek téged, mondok valamit, akkor ott nincs idő tétovázni. Indulni kell. Ma, most, azonnal. Nincs idő várakozni. És gondoljunk bele, ott van a nép. Mindenki készülődik, mindenki csomagol. Olyan, mint amikor egy várost kell evakuálni. Mert lehet, hogy a közeli tűzhányó éppen kitörni készül. És mindenki pakol, hatalmas a tumultus, és tudják azt, hogy most vagy soha. Ilyenkor nincs idő visszanézni. Amikor Isten Lótot kimenekíti Sodomából, akkor azt mondja, ne nézz hátra, rohanj, fuss, megtartalak, megmenekítelek, de nehogy elvesz, azért, mert visszatekingélsz, megállsz, fuss az életedért. Sietve. És erről beszél a kovásztalan kenyér. Nincs idő arra, hogy várakozzunk, hogy 3-4 órákat keljen meg az a kenyér. Nincs idő erre. Folyamatosan futni kell, hajtani kell az életért. Micsoda dinamizmus. Nincs idő toporogni. Ma. Jézus, amikor megjelenik itt a földön, és elkezdi hirdetni az evangéliumot, akkor azt mondja, hogy térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. Azt mondja Márk evangéliumának első rész 15. versében, beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Most. Térjetek meg. Itt az idő. Egy példát hadd osszak meg a kedves testvérekkel. Most volt lehetőségünk lemenni a Balatonra, mindannyiunk magyar tengeréhez, és készülöttünk, hát ugye most már négyesben jöttünk és mentünk, és eldöntöttük azt, hogy majd szépen vacsora után összepakolunk, összekészülődünk a nyáj haladása szerint, és szépen hazaérünk Budapestre. És ebben a készülődésben a vacsorához egyszer csak eszembe jutott, hogy tehát 8-ig haza kell érni. Hát itt nincs idő hatalmas vacsorákat enni, nincs idő arra, hogy szépen leülünk, előkészítjük az előkénket. Mi nem azzal leszünk virággal, de ugye a fiúknak még szüksége van rá. Nem az van, hogy szépen felporciózunk mindent, megkenjük a kenyeret, és odaadjuk kedvesen szépen a szájukba, mint tényleg a legnagyobb gurméfogást. Nem. Rájöttünk, haza kell érni 8-ig. 3:47 volt. Másfél óra az út. Lehetetlen. Pakolni kell most azonnal. Pakolni be az ételt, a szánkba, a gyomrunkba nem volt idő. A gyerekek nem tudnak az autóban enni, még ez a kegyelmi ajándék nem adatott meg nekik, úgyhogy a lehető legtöbb ételt kellett beléjük testálni, indulni kellett. Nem volt arra lehetőség, hogy ott most gondolkodjunk, hogy az autóban hátul most így fordítsam a csomagot, vagy úgy fordítsam a csomagot. Férjen be, és induljunk. És azt gondolom, hogy amikor szembesít minket Isten a lehetőséggel, hogy van abból a dermesztő valóságból, abból a keserűségből kiút, és azt mondja, hogy most van az idő, most kell menni, most nyílt az ajtó, akkor éreztük mindannyian, hogy itt most vagy döntünk, vagy elszalasztottuk a lehetőséget. Most kell igent mondani. És milyen csoda az, hogy ebben a helyzetben mondhattuk, és azt remélem, hogy egyre többen fogjuk akár ma is kimondani, hogy igen, Uram, én döntök. Meghozom a döntést. Felövezem a derekamat. Felhúzom a sarumat. És elhagyom Egyiptomot. Kimegyek onnan. Nem maradok itt. Indulás. Bárcsak Isten lelke most sokunkat sürgetne arra a változásra, amit Isten már akar érni bennünk. Emlékezzünk arra a régi változásra, amikor azt mondtuk erre a sürgetésre, hogy indulok, és emlékeztessük magunkat, hogy ma is ugyanígy vannak olyan dolgok, amiben ki kell mondanom, hogy most van a változás ideje. Most van az a pont, amikor abba kell hagynom azt, amit eddig csináltam. Most van az a pont, amikor el kell határoznom, hogy rendezem az ügyeimet, és elindulok az újba. Kovásztalan kenyér. És a harmadik, amit olvasunk, azt mondja, hogy süsd meg az állatot, kovásztalan kenyérrel edd, és keserű füveket egyél hozzá. Ez a keserű fű, ez egy nagyon fontos része ennek a vacsorának, mert ez a keserű fű az, amit átél akkor a zsidó nép, és ez az, ami azt jelzi, hogy amiből Isten kiszabadított, az egy rettenetesen keserű dolog. Mi történik, amikor valami keserűt eszünk? Összehúzódik a szánk, a szemöldökünk, mindenünk, hunyorítunk, és sokszor még talán sírunk is tőle, annyira keserű, és átéli újra és újra minden nemzedék, hogy az, amiből Isten kiszabadított, az egy keserű dolog volt. Azt olvassuk itt, Mózes második könyvének az első részében, hogy első rész, 14. vers. Kemény munkával keserítették az életüket sárkeveréssel, vályogvetéssel és mindenféle mezei munkával, mindenféle munkával kegyetlenül dolgoztatták őket. Keserítették az életüket. Testvérek, mennyi minden keserített minket. Emlékezzünk csak vissza, hogy miből hozott ki minket a mi Urunk Istenünk Jézus Krisztuson keresztül. Azért fontos ezzel mindig újra és újra találkozni ezekkel a keserű füvekkel, és megennie Izrael népének ebben a vacsorában. Mert tudjátok, mi a helyzet? Hogy mi ezeket a keserű emlékeket idővel megédesítjük. Hihetetlen. Hihetetlen, hogy van egy ilyen adottság az embernek, hogy amiből Isten kiszabadítja, hajlamos arra, hogy újra elkezd vágyakozni rá. Izrael népének a története csodálatos, és ha megmutatja ezt, élő példa az, de az én saját életem is példa erre. Amikor egy-egy időszak után azon kezdek el gondolkodni, hogy végül is mennyi minden jó is volt a régi életemben. Végül is miért ne élhetnék azokkal a dolgokkal, amivel a régi életemben éltem. Nem is volt az annyira keserű. Nem is volt az annyira rossz. Sőt, amikor nehézség éri Izrael népét, azt mondják, hogy hát Egyiptom, hát az a húsos fazekak. És minden csodának volt a színhelye. Elfelejtették? Elfelejtették, hogy mi volt az ára a húsos fazekaknak? Amit alig volt idejük megenni? Annyi minden van, ami megkeserített az életünket. És jó erre újra és újra visszaemlékezni, hogy mi az, amiből kiszabadított. A Heidelbergi KT második kérdése, amikor ugye a vigasztalásról beszél az első, hogy mi a mi vigasztalásunk az életünkben, és hogy a második kérdés ugye arra vonatkozik, hogy mire van szükség ahhoz, hogy ebben a vigasztalásban élhessünk, ott is az első kérdés, hogy milyen súlyos az én bűnöm és nyomorúságom. Egyszerűen látnom kell az életemet megkeserítő bűnt ahhoz, hogy hálát tudjak adni a végén a szabadító Istennek, aki Jézus Krisztusban engem megszabadított. Erről szól ez a kérdésfelelet. Ugye mi ez a bűn, ami megkeserít? Második, miképpen szabadít meg Isten engem ebből a keserűségből, és milyen hálával tartozom neki az ő szabadításáért. Nagyon érdekes, egy rabbit hallgattam meg itt a Páska vacsorával kapcsolatban, és ennek a hátterével kapcsolatban, és nagyon frappáns mondatot mondott el. A végkövetkeztetése sajnos egy kicsit billegett, de mégis ezt a mondatot mondja, kivezetni a zsidókat Egyiptomból nem is volt olyan nehéz feladat. Mondja ezt, hogy nem is volt olyan nehéz feladat Istennek kivezetni a zsidókat Egyiptomból. Ezt mondja, annál nehezebb volt Egyiptomot kivezetni a zsidókból. Mennyire igaz ez? Kijönnek Egyiptomból, kivezeti őket Isten a zsidókat Egyiptomból, de nagyon fontos, hogy Egyiptom is tűnjön a zsidókból. Hogy ne vágyódjanak vissza folyamatosan Egyiptomba, hanem vágyódjanak Jeruzsálembe. Vágyódjanak az újba, Isten ígéreteire. És kedves testvérek, nekünk is emlékeztetnünk kell magunkat arra, amiből Isten kihozott. És ne felejtsük el azt, hogy milyen gyümölcsöt termett nekünk az, amikor a saját vágyaink után mentünk, a saját gondolatainkat követtük, a saját hatalmunkban, pénzünkben, időnkben, lehetőségeinkben bíztunk. Mi jót termett lényegileg az életünkben? Semmit. Megkeserítette az életünket. Emlékeztessük magunkat Isten hatalmas szabadítására, hogy ő nekünk egy újat adott, az ő ígéretét adta, és azt mondta, hogy én megszabadítalak, és beviszlek téged a nyugalom helyére. És minket is, ő be akar vinni a nyugalom helyére. A mennyei Jeruzsálembe. Olyan csodálatos visszaemlékezni arra, hogy ő az ő, hogy a keserűségből kivett minket, hogy ő megszabadított minket. Testvérek, Isten az ő népét ezen a vacsorán keresztül emlékezteti az ő szabadítására. Arra, hogy hogyan szabadítja meg az ő népét. Én most arra bátorítok mindenkit, hogy mi is gondoljunk vissza. Konkrétan arra, amiből Isten minket kiszabadított. Mi volt az a halálosan komoly dolog, aminek a keserűsége, aminek a valósága ténylegesen odáig vezetett, hogy átéltük, hogy itt most élet-halál kérdése van. Mi az, amiből Jézus minket kiszabadított? Emlékezz vissza! Emlékezz Isten csodáira! És mi van ma? Mi az, amiben Isten sürget és kér? Miben kell ma döntést hoznod? Miben kell ma készen állnod? Miben kell ma kijönnöd a régiből? Ma, ha az ő szavát hallod, akkor ne keményítsd meg a szíved, hanem adj igent, mondj igent az élő Istennek, és ő megszabadít, és megújít téged. Amen. Kedves testvérek, imádkozzunk, de most az a kérésem, hogyha van rá lehetőségünk, akkor az otthonainkban nyissuk ki a Bibliánkat a 118. Zsoltárnál, és a 118. Zsoltár verseit mondjuk el közösen imádságként. Ez legyen a mostani imádságunk. Ha van rá lehetőségünk, most nyissuk ki a Bibliánkat a 118. Zsoltárnál, és a 118. Zsoltárt mondjuk el így közösen. Ha van rá lehetőségünk, nyugodtan, hangosan, imádságként a mi Urunknnak. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Mondja hát Izrael, hogy örökké tart szeretete. Mondja hát Áron háza, hogy örökké tart szeretete. Mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökké tart szeretete. Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, segít engem, és én megvetéssel nézek gyűlölőimre. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben bízni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. Sok nép vett körül engem, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, be is kerítettek, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, mint a méhek, de elhamvannak, mint az égő bozót. Az Úr nevében szembeszállok velük. Durván eltaszítottak, hogy elessem, de az Úr megsegített engem. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Újjongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban, az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Fölemelte jobbját az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Keményen megfedett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit. Bemegyek, és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja. Igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Ó, Uram, segíts meg! Ó, Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk titeket az Úr házából. Az Úr az Isten, ő adott nekünk világosságot. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz. Istenem vagy, hálát adok neked, Istenem, magasztallak téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart az ő szeretete. Mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen. Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez itt, csodáira és döntéseire. Ti, Ábrahám utódai, kik szolgái vagytok, Jákobnak fiai, akiket kiválasztott.